Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, virágvasárnapi istentiszteletünk kezdetén a 266. számú dicséretünket énekeljük. A 266. dicséretnek az első versét fennállva így kezdődik: Egek nagy királya, magasztalunk téged. Helyünket elfoglalva, dicsőítsük tovább Istenünket énekszóval, énekeljük a 331. számú dicséretünket, ennek a dallama a 32. Zsoltár, a 32. Zsoltár az így kezdődik: Ó, mely boldog az oly ember éltébe, ez egy ismert Zsoltár. Ennek a dallamára énekeljük a 331. dicséretnek mind az 5 versét. Ez egy virágvasárnapi ének, így kezdődik: A nagy király jön, hozsánna, hozsánna, zeng e kiáltás előtte, utána. Helyünkön maradva hallgassuk meg református hitvallásunknak, a heidelbergi KT-nak a mai úrnapjára eső kérdésfeleletét.
15. úrnapja. Mit értesz az alatt, hogy szenvede? Az, hogy ő földi életének egész ideje alatt, különösen pedig annak végén, Istennek az egész emberi nemzetség bűne ellen való haragját testében, lelkében elhordozta. És pedig a végre, hogy e szenvedésével, mint egyetlen egy engesztelő áldozattal a mi testünket és lelkünket az örök kárhozattól megszabadítsa, és számunkra Istennek kegyelmét, az igazságot, a megigazulást és az örök életet megszerezze. 38. kérdés. Miért szenvedett Jézus a Poncius Pilátus bírósága alatt? Azért, hogy a polgári bíró által ártatlanul ítéltessék el, és így módon szabadítson meg minket Istennek szigorú ítéletétől, amely reánk szállana. 39. kérdés. Nagyobb dolog-e az, hogy Jézus keresztre feszítetett, mint más nemű halállal halt volna meg? Nagyobb, mert ebből vagyok bizonyos afelől, hogy ő azt az átkot, amelynek súlya rajtam volt, magára vette a kereszthalált, ugyanis Isten megátkozta.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amint megírva találjuk a Máté szerinti evangélium 21. részében, a 21. résznek az első 10 versében így. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez és Betfagéba, az olajfák hegyéhez értek, Jézus elküldött két tanítványt, és ezt mondta nekik. Menjetek az előttetek fekvő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikójával együtt. Oldjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szól nektek valamit, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat. Mindezt pedig azért történt, hogy beteljesedjék a próféta mondása. Mondjátok meg Sion leányának, ime királyod jön hozzád, szelíden és szamáron ülve, igavonó állat csikóján. A tanítványok elmentek, és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik. Oda vezették a szamarat, a csikójával együtt, ráterítették felső ruhájukat, Jézus pedig ráült. A sokaság legnagyobb része az útra terítette felső ruháját, mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szórták. Az előtte és utána menő sokaság pedig ezt kiáltotta. Hozsánna a Dávid fiának, áldott, aki jön az Úr nevében. Hozsánna a magasságban. Amint beért Jeruzsálembe, felbojdult az egész város, és azt kérdezgették, ki ez? A sokaság ezt mondta, ez Jézus, a galileai Názáretből való proféta. Hallottuk Isten igéjét, jöjjetek, válaszoljunk megszólítására imádságban. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük, hogy emlékezhetünk azokra az időkre, amelyben téged, Úr Jézus, Jeruzsálemben ünnepeltek. Szeretnénk mi is most ünnepelni téged, szeretnénk királyként köszönteni, mint olyan alattvalók, akik hűségesek, kitartóak és engedelmesek. De megvalljuk előtted, nem tudunk életünk minden idejében ezzel dicsekedni, nem tudunk így dicsőíteni téged. De látod, mégis jöttünk hozzád, jöttünk a mi hibáinkkal, bűneinkkel, engedetlenségünkkel, álhatatlanságunkkal, jöttünk te hozzád. Mert tudjuk, hogy te vagy a mi kegyelmes Istenünk, és tudjuk, Úr Jézus, hogy te vagy a mi megváltónk, megváltó Úrunk, aki miattunk értünk és helyettünk szenvedett. Köszönjük, hogy tudsz hozzánk szólni úgy, hogy minden kérdésünkre, kérésünkre választ adsz. És köszönjük, hogy a Szentlélek által remélhetjük, hogy megerősíted a mi hitünket, megerősíted a hozzád való ragaszkodásunkat, amikor újra közlöd velünk a te kegyelmedet, és hívsz minket, hogy egészen a tieid legyünk. Kérünk, áld meg a te igédet, az ige hirdetését, az éneket, az imádságot, egész Isten tiszteletünket. Jézus Krisztusért hallgasd meg a könyörgésünket. Amen. Isten igéjére és Isten igéjének a hirdetésére készülve most a kórus szolgálatát hallgassuk meg. Kedves testvérek, amíg a kórus helyet foglal, szeretettel mondom, hogy a gyermekisten tiszteletre el lehet indulni mindjárt, és a gyermekeket a gyülekezeti teremben várjuk foglalkozásra. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, Szent lelkének segítségül hívásával és várásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, meg van írva a felolvasott szakaszban a Máté evangéliuma szerinti jeruzsálemi bevonulás történetben, amelyből most az 5. verset, Máté evangéliuma 21. rész 5. versét olvasom újra. Mondjátok meg Sion leányának, íme királyod jön hozzád, szeliden és szamáron ülve, igavonó állat. Csikóján. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban. A virágvasárnapi történet, Jézus jeruzsálemi bevonulásának a története, a húsvéti ünnep sorozatnak a nagy nyitánya. Nem csak az egyház év beosztása szerint kezdődik ezzel most egy új esemény sorozat, ugye Jézus Jeruzsálembe érkezik, és a nagyheti történéseket követhetjük majd figyelemmel egészen Jézus kereszthaláláig, és majd ránk következő vasárnap a feltámadásáig, hanem egyszerre egy új helyzet, egy új részre, szintre lép az evangéliumi történet. Máté, Márk és Lukács evangéliuma úgy tárja elénk ezt az eseménysort, mint amelyben egy új szakasza kezdődik Jézus működésének. Az evangéliumok szívesen mondják el úgy, hogy a kivéve a születés történetet, ami azért nem teljesen illeszkedik folyamatosan, hiszen ott van egy hosszabb szakasz, ami nem kíséri végig Jézus életét. Tehát szívesen mondják el úgy, hogy elmondják a galileai tenger környéki eseményeket, amik Galileában történtek, akár mondjuk pont János, aki nincs az első három között a kánai mennyegzővel kezdi Jézusnak a történetét, de azok az ismert történetek, a csodálatos halfogás, Jézus a vízen jár, lecsendesíti a tengert, és ott Kapernaumban, Názáretben és a környékbeli városokban, falvakban tanít, megfordul, csodát tesz, gyógyít. Ezek az első szakasza, ez mutatja be Jézus működésének az első szakaszát, amikor a tanítványok köré gyűlnek. A második szakaszban elindul Jeruzsálem felé, és amikor pedig megérkezik, ez kezdődik a virágvasárnappal. Jézus Jeruzsálembe érkezik. De nem csak a történetek sorában van egy kis változás, meg a helyszínben van egy jelentős változás, és előre haladás, mint ahogy mi már látjuk, így visszamenőleg, hanem abban is más ez a virágvasárnapi történet, hogy Jézusnak egy másik arcát látjuk. ha szabad így mondani. Úgy mondja a teológia, hogy Jézusnak hármas tiszte van. Hármas tiszte, az egyik a prófétai, a másik a főpapi, és a harmadik a királyi tiszte. A prófétai tisztét láttuk eddig, arról láttunk, azt hallottuk, hogy Jézus tanított. Azt láttuk, hogy Jézus Isten akaratát közvetítette, nem csak a szavaival, hanem a csodáival is. Egyébként ez teljesen prófétai megoldás, hogy nem csak a szavakkal mondja el Istennek az akaratát, Istennek az üzenetét, hanem elmondja a cselekedeteivel is, kiábrázolja a cselekedeteivel is. És Jézus a cselekedeteivel is kiábrázolta Istennek a szeretetét, a kegyelmét, és azt, hogy a messiás ott van, ugye Jézus cselekedeteiről, csodákról, jelekről kell felismernie az őt hallgatóknak, a ráfigyelőknek, hogy ő a messiás. Ez a prófétai tiszt, amit látunk. Jézus olyan, mint egy próféta, sokan annak is nézik, egy prófétának, amikor össze kell hasonlítani, kinek mondanak engem az emberek, kérdezi Jézus, akkor hát ugye Illés az egyik, akit szívesen mondanak, Illés, aki az Úristennek az akaratát közvetíti, aki mindig helytáll amellett, ami Istennek az üzenete, a törvénye, akkor is, hogyha mindenki szembeszáll vele, király, királynő, az elit, szinte az egész nép, csak néhányan maradnak mellette, ő akkor is ragaszkodik az Úristen akaratához. Illetve keresztelő János, aki hasonlóképpen Illés módjára ragaszkodik az Isten igéhez és az igazságához, azt látják, hogy Jézus is ilyen, hogy Jézus sem köt kompromisszumot akkor, amikor Isten üzenetéről van szó. Hogyha belekötnek a farizeusok és az írástudók, ha mindenki úgy tűnik, hogy szembe van vele, mindenki ellene van, a főpapok is, és akkor is ahhoz ragaszkodik, ami az ő üzenete, és ebből nem enged. Ez a Jézusnak a prófétai tiszte. Kicsit olyan, talán úgy is tűnik, mint aki tanácsol bennünket, mint aki segíteni akar a döntéseinkben, mint aki így mellettünk van. És hát az a fontos ebben a hármas tízben, vagy Jézus hármas arcában, hogy mind a hármat együtt kell látni. Mind a hármat együtt kell látni. Eszembe jut a Szent Háromság, mert ez nem ugyanaz, ott is mind a hármat együtt kell látni, és akkor valamit megsejthetünk az Isten teljességéből. Itt is Jézusnak mind a három arcát, tisztét együtt kell látni, hogy megsejtsünk valamit abból, amit jelent az ő üzenete, amit jelent számunkra. Az egyik ez. De ez kevés lenne, hogyha csak a prófétai tisztet látnánk, akkor megmaradnánk abban, hogy Jézus egy nagy tanító. Egy nagy tanító, akinek hát a tanácsait lehet követni, az biztos jó, és hát arra valamit lehet vele kezdeni. Viszont ennél egy kicsit több, és ezt hangolja a másik kettő számunkra, segít jobban érteni, Jézusnak a királyi tiszte. Jézus királyként vonul be Jeruzsálembe. Igen, tudom, nem olyan királyként, mint úgy egyébként az akkoriak, de azért mégiscsak királyként vonul be. Pont úgy, ahogy Zakariás proféta megjövendülte, ezt idézi Máté evangélista is. Mondjátok meg Sion leányának, ime királyod jön hozzád, szeliden és szamáron ülve, igavonó állat csikóján. Királyként vonul be, ez nem teljesen ugyanaz, mint a prófétai tiszt. Itt egyszerre nem csak arról beszél az ige, hogy Jézus olyan, mint egy király, hanem arról is beszél, hogy Jézus király. Jézus valóban király, mégpedig Dávidnak az utódja. Benne teljesedik be, hogy az ő uralkodásának nem lesz vége. Dávidnak az utódja, hogyha kinyitjuk a Máté evangéliumát, ezzel kezdődik, ez az első gondolata az evangéliumnak, hogy Jézus Dávidnak az utódja. Azt mondja az első rész, első verse, Jézus Krisztusnak, a Dávid fiának, és aztán folytatja még, hogy kinek a fiának, az ősatyákat, az evangéliuma. Jézus a Dávid fia, a Dávid utódja. Ez a probléma akkor, amikor meghallja Heródes a napkeleti bölcsektől, hogy Jézus, hogy megszületett a zsidók királya, ott is a zsidók királyát keresik Jeruzsálembe, mert hogy azt gondolja, hogy egy trónkövetelő. És akkor az történik, hogy nyugtalanság fogja el egész Jeruzsálemet. Milyen érdekes, itt meg azt olvassuk, amikor Jézus, mint király megérkezik, felbojdult az egész város. Tehát valahol mindenütt ott van Jeruzsálemnek ez az óckodása attól, hogy egy új király legyen. Valahogy a Jeruzsálem ebben a dologban jelképezi a főpapokat, jelképezi az írástudókat, a farizeusokat. Jó van az így, ahogy van, ne bolygassuk ezt a kérdést. És egy kicsit ilyen Jézusnak a munkája, hogy felbojdítja a dolgokat. Hogy ahol Jézus megjelenik, és ahol ma is az ige megjelenik, ott felbojdulnak a dolgok. Jól van az úgy, ahogy van, nem? Ne problémázzunk már annyit. Hát mit kell ezen annyit gondolkodni? Kialakítottuk mi a magunk életét, elképzeltük mi a jó, mi a helyes, mi az, ami olyan vallásos egy kicsit, és akkor most Jézus most ebbe bele akar kavarni, mert hogy itt valami mást akar csinálni, mint amit mi eddig elképzeltünk. Ahol Jézus megjelenik, ahol az Isten igéje megjelenik, ott bizony valami történik. Hát két dolog szokott történni, az egyik, hogy ellene fordulnak, némelyek felháborodnak, a másik meg, hogy némelyek megtérnek, és az ő követői lesznek. Ez van már 2000 éve, ez volt akkor is. Vannak, akik ünnepelték, vannak, akik felbojdultak. Milyen jó, hogy mi a követők közé tartozunk, és nem a felbojdulók közé. Szóval egy új kép, Jézus a király, a messiás király, aki eljön. És persze kicsit olyan ez, hogy mi könnyen megnyugszunk, amikor azt mondjuk, hogy nem olyan király. Nem olyan király, mert tényleg nem olyan király, mint amit vártak. Hiszen azt várták sokan, talán azért is ünnepelték ennyien, mert azt várták, hogy a szabadító érkezik. Ami igaz is, de ők úgy gondolták, hogy az, aki a helyreállítja Izraelnek a szuverenitását. Azt gondolták, hogy az, aki elűzi a rómaiakat, az, aki nagy Izraelt újra helyrehozza, és hogy ilyen szabadító lesz Jézus. Rögtön meghirdeti a szabadságharcot, neki indítja a csapatokat a római légióknak, és azokat le fogja győzni. Hát ilyesmiről soha nem beszélt Jézus, és a keresztjének sem gondolták a későbbiekben, hogy ez lenne a feladatuk, egyébként annyira nem, hogy amikor Krisztus után 70-ben kitör a nagy zsidó felkelés a rómaiakkal szemben, akkor a keresztjének ebben nem vesznek részt, és a jeruzsálemi gyülekezetbe szétfutnak, elmennek, és nem vállalják ezt a harcot, ami egyébként bukással végződik a rómaiakkal szemben. Szóval ilyen messiást vártak, és mi kicsit megnyugszunk, hogy nem ilyen messiás. Kicsit megnyugszunk, hogy ahogy énekeltük is, hogy hát király, de azért nem javalja, hogy királyát tegyék. De azért ne nyugodjunk meg, kedves testvérek, ez nem egy megnyugtató ige, nem arra szól, hogy megnyugodjunk, hanem nagyon is az a kérdés, hogy vajon nekünk Jézus a királyunk? És azért ne felejtsük el, hogy ez a királyság nálunk nem hangzik olyan jól az utóbbi időben, habár Magyarország a történetét tekintve nagy részt királyság volt, és csak egészen kicsi az a része a történetünknek, ami nem királyság volt, de valahogy nem is tudom miért, lehet, hogy mások nem így vannak, lehet, hogy csak én vagyok így, valahogy ez a 48-as trónfosztás ez úgy belén kivódott, meg Petőfi Sándornak a királyok elleni gondolata, szóval a királyság az olyan nem jól hangzik, talán legfeljebb az alkotmányos monarchia az, ami úgy elfogadható. Van egy rossz hírem, Jézus királysága nem alkotmányos monarchia. Tehát itt nem arról van szó, hogy ő ott diszeleg, és akkor a parlament megintézi a dolgokat, és mindent aláír. Hát mondjuk az alkotmányos királyság körülbelül olyan, na, tudom, hogyha valaki jogász, akkor ez nem fog egyetérteni velem, de én úgy mégis azt mondom, hogy körülbelül olyan, hogy mintha köztársasági elnök lenne, hát bólogathat. Jobb esetben nagyjából a király. Na de Jézus nem ilyen. Tehát nehogy azt gondoljuk, hogy Jézus egy ilyen valaki, aki mi itt elképzeljük, hogy mit akarunk csinálni, ő meg majd bólogatni fog mindenre. Ez nem egy alkotmányos monarchia. Ez egy olyan királyság, ahol van egy király, ez Jézus, és ő mondja meg, hogy mi legyen. Mi meg az alattvalók vagyunk, és azt tesszük, amit ő mond. És persze természetesen önként, mert mi elfogadjuk, hogy ő a királyunk. Tényleg Jézus a királyunk? Ő vezeti az életünket? Ő szabja meg a törvényeinket? Ő szabja meg, hogy miről mit gondolunk és hogyan fogunk cselekedni? Ő az, akinek a törvényei alapján igyekszünk élni, vagy inkább azt gondoljuk, hogy majd mindenre bólogasson inkább, majd mi csináljuk, amit akarunk, de nem akarunk engedelmes gyermekei lenni Jézus az atyának, és nem akarunk engedelmes követői lenni Jézusnak. Mert virágvasárnap ezzel szembe kell néznünk. Szembe kell nézni, hogy Jézus király. Jézus király, ő az, aki megszabja a dolgokat, ő az, aki akinek van egy népe, és akinek a népének az a dolga, hogy engedelmeskedjen a királynak. Nem pedig vitatkozzon vele, nem pedig szembeszálljon vele, nem pedig magyarázkodjon, hanem engedelmeskedjen a királynak. Jézusnak van egy ilyen királyi tiszte. Hogyha ezt kivennénk az egészből, akkor onnantól kezdve valahogy az egész összeomlana. Amikor azt mondja az egyházról, hogy ő a fej, mi néki tagja, akkor ott arról szól, hogy a fej mondja meg, mit kell csinálni jobb esetben. Elég nagy baj, hogyha a testünk nem azt csinálja, amit a fejünk mond. Ott azért már problémák vannak. Nyilván nem szerencsés, hogyha elkezd erre menni a lábam, pedig én arra akarok menni. Tehát ez gond már, ez betegség. Hát így működik a hívő élet is, hogy ha nem azt csináljuk, amit a fej mond, nem úgy gondolkodunk, nem arra akarunk törekedni, akkor baj van. Valami nincsen a rendjén, nincsen a helyén. Jézus király, és ezzel szembe kell néznünk. Királyként üdvözlik, felismerik, hogy ő a messiás király, ővé a hatalom, ő az, akinek engedelmeskednek. Persze, ővé a hatalom, ezt nem mindenki látja. Úgy, ahogy amikor Jézus bevonul Jeruzsálembe, nem mindenki látja, hogy ő a király. A főpapok hát kicsit aggódnak a dolog miatt, nem is kicsit, meg a farizeusok is, de ők nem kívánják Jézust elfogadni királynak. És ma is, hogyha körülnézünk ebben a világban, és azt kérdezzük, hogy ki irányítja ezt a világot, akkor sokféle választ tudunk erre kapni. Ugye vannak ilyen rövidtávú válaszok, amikor úgy tűnik, hogy azok, akiket látunk, aztán, hogyha mélyebben belemegyünk, akkor kiderül, hogy mondjuk egy háborúba lehet, hogy nem csak azok háborúznak, akik a fegyvert fogják, hanem valahol másút mások is irányítják, meg beleszólnak, meg alakítják ezeket a dolgokat. Bizony, sokszor nem is látjuk, hogy kinek a kezében van a hatalom, kihozza a döntéseket. Sejteni utólag talán megsejtjük, hogy miért történt valami, hogyha nagyon akarjuk, de ez nincs a mi kezünkben. Kié a hatalom? Hát azt mondhatnánk igazából, hogyha ma szemlélnénk, hogy kié a hatalom, akkor hát azé a hatalom, aki a pénz. Azé a hatalom, aki befektet. Azé a hatalom, aki a bankokat irányítja. Azé a hatalom, aki a szankciókat hozza, vagy a fegyvereknek parancsot ad. Azonban mi, Isten gyermekei, mi Jézus Krisztus követői, nekünk tudnunk kell, hogy a hatalom az Úré. Nekünk tudnunk kell, hogy mi kinek a hatalmába tartozunk. Hogyha Isten nem engedné meg, senki nem tehetne semmit. Ez egy másik kérdés, hogy van az embernek egy szabadsága, és ebben a szabadságban látszik, hogy hogy él vissza vele, hogy hogyan jön újra és újra elő a bűn. Pont egyébként ez a szörnyű háború emlékeztet bennünket arra, hogy milyen is az ember. Valahogy úgy van, hogy ebben az utóbbi időben elhitettük saját magunkkal, hogy az ember jobb lett. Hogy az ember az tanult, hogy az ember az okosabb lett, az emberségesebb lett, és a humanizmus az úgy kiterjedt erre a világra, és az megjobbította az embert. Látjuk, hogy nem így van. Úgy van, ahogyan a Biblia tanítja, az ember bűnös, és kezdetektől fogva embergyilkos. Káin óta ez a helyzet. Nem arról van szó, hogy mindenki jó, és hogy valójában mindenkiből a jót kellene előhozni, hanem arról van szó, hogy ilyenek vagyunk. Bűnösök, kicsit nagyon emberileg nézve, de elveszettek Isten szemében nézve. De azok, akik Jézust királynak vallják, azok tudják, hogy Jézusnak van egy főpapi tiszte is. Mert ugye ez a harmadik kép, ami ott van előttünk, bár itt nem, de abba az irányba halad. Itt most Jézusnak a királyi tisztét látjuk, azt látjuk, hogy ez nem ugyanaz a királyság, hiszen a szamár az nem egy harci állat, Jézus körül nem csillogó vértekben és páncélokban vonuló hadsereg van, hanem halászok és egyéb egyszerű emberek követik őt és üdvözlik. Ez azt jelenti, arra emlékeztet bennünket, hogy Jézus nem úgy jött, hogy le akar másokat igázni, hanem azért jött, hogy másokat szolgáljon, természetesen ez nem azt jelenti, hogy nekünk meg nem kéne őt szolgálni, és nem kéne neki engedelmeskedni. De ahová Jézus megy, az nem az, amikor a földi trónra fog ráülni, hanem pont elkezdődik a főpapi tisztje. Ugye ez nem mindegy, hogy főpap vagy pap, mert a pap is mutat be áldozatot, de a főpapnak van egy egészen különleges feladata, az, hogy évente egyszer bemutassa az egész nép vétkéért az áldozatot. És akkor bemegy hát ugye múlt időben kéne beszélni erről igazából, mert a Jeruzsálemi templom nincsen, bemegy a Jeruzsálemi templomba a szentek szentjébe, hogy oda vigye a vért, amit áldozatként bemutatott állatnak a vére, és imádkozzon egész Izraelért. A főpap először önmagáért mutatja be az áldozatot, Jézusnak erre nem volt szüksége, mert büntelen volt, és aztán a népért mutatja be minden évben az áldozatot, illetve mutatta be. Jézus főpapi tiszte az, hogy mindenkiért bemutatja ezt az áldozatot, önmagát áldozza mindenkiért. Ő a főpap, és ő az áldozati bárány, ime az Isten báránya, azt hiszem ott van a címerem, ime az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. És ezt a hármat együtt kell látnunk, hogy Jézus tanít, hogy Jézus király, és hogy ő az, aki önmagát adja értünk, egyszerre főpap is, aki az áldozatot meghozza értünk. Egyébként innen egy kicsit érdemes visszakanyarodni, mert valójában talán a helyes sorrend nem feltétlen az értelmezéshez, ami a történeti sorrend, hogy proféta, király, főpap, mert ugye ez a történeti sorrend az életében, hanem a helyes sorrend talán az lehetne, hogy proféta, főpap és király, legalábbis a mi életünkben. Hogy megtanultuk, hogy kicsoda ő, megértettük a tanítását, elfogadtuk, lehet, hogy még nem is így, hadd fordítsak rajta. Lehet, hogy előbb az, hogy főpap, hogy értünk adta önmagát, aztán utána értjük meg igazán, hogy erre miért volt szükség, és mit jelent az ő tanítása, és ha megértettük, akkor király kell, hogy legyen az életünkben. Akkor el kell fogadnunk, hogy neki engedelmeskedünk, és őt követjük. Kedves testvérek, mi az új szövetség népe vagyunk. Emlékeztek? Volt az az Ószövetség, amikor a 10 parancsolattal kötött szövetséget Isten Izraellel. Ott le van írva, hogy Isten mit gondol helyesnek Izraelre nézve. Ezt kell követniük, azt a két kőtáblát kell megélniük és megvalósítaniuk. Ez az ő népe. Isten szövetséget kötött velünk Jézus Krisztus által, és azt várja el tőlünk, hogy az ő népeként éljünk és viselkedjünk, és neki engedelmeskedjünk. Hogy ne a magunk akarata legyen az első, hanem az ő akarata, és azt igazítjuk hozzá. Hogy ne más elképzelések legyenek azok, amik meghatároznak bennünket, hanem ha ütközik a magunk véleménye, ha ütközik a körülöttünk levők véleménye, ha ütközik a saját neveltetésünk is akár, meg amit hallottunk, azzal, amit az Úr mond, mi akkor is az Úrhoz ragaszkodjunk. Mert nekünk kőtáblánk van, nekünk szövetségünk van, nekünk királyunk van, és mi pedig az ő népe vagyunk, akiket megszabadított, és azért szabadított meg, hogy szabadok legyünk, vagyis hogy neki engedelmeskedjünk. Az a szabadság, hogy önként engedelmeskedhetünk az Úrnak. Mert az a szabadság, hogyha az övéi vagyunk, hogyha hozzátartozunk, és akkor nem vagyunk a bűnnek a rabságában, hogyha bennünket onnan kivett, és megszabadított, és az életét adta értünk, és hogyha mi ezt elfogadtuk. Szóval Jézus királyként érkezik Jeruzsálembe, de hogy igazán mennyire király, meg hogy mit jelent mindez, leginkább akkor értjük meg, hogyha látjuk a történetnek a többi részét, és látjuk azt, hogy mi az, ami történt, és látjuk azt, hogy mit kíván tőlünk az Isten. Én ebben látom a virág vasárnapnak az üzenetét, ő megtette értünk azt, hogy megszabadított bennünket a bűnrabságából, az ő szabadságára hozott ki, és várja, hogy az övéi legyünk, hogy őt kövessük, hogy neki engedelmeskedjünk. És hogyha pedig mégsem sikerül, akkor milyen csodálatos ajándék, hogy megvallhatjuk a bűneinket, hogy új kezdést ad nekünk, emlékeztet bennünket az ő áldozatára. Kedves testvérek, dicsérjük őt, mint királyt, kövessük őt, mint királyt, és engedelmeskedjünk neki, mint királynak azok, akiket elhívott, akiket kiválasztott, akiket megszólított, hogy az övéi legyünk, az ő népe most és minden időben. Amen. Isten igéjére válaszoljunk énekkel a 464. dicséretnek, most kivételesen 3 rövidke versét is énekeljük, 464. dicséret első verse így kezdődik, jöjj királyom Jézusom. 3 verset énekeljünk ebből az énekből. elcsendesedve egy perces imádságban vigyük hálaadásunkat és könyörgésünket az Úr elé egyenként. Imádkozzunk. Amen. Jöjjetek, emeljük fel a mi szíveinket, és együtt is imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édes atyánk a Jézus Krisztusban, kérünk, hogy Te adj szavakat a szánkba a könyörgéshez, és Te adj szavakat a szánkba a hálaadáshoz. Taníts bennünket imádkozni. Segíts, hogy eléd hozhatjuk életünk kérdéseit, kihívásait és küzdelmeit. Köszönjük, hogy olyan Isten vagy, aki szeretetedet jelentetted ki. Köszönjük, hogy ezzel az elfogadó szeretettel fordulsz a tieidhez, hogy mi bátran megvalljuk előtted a bűneinket, letegyük előtted az életünket, és várjuk a te vezetésedet. Köszönjük ezt a bátorítást, Urunk Istenünk. Olyan jó tudni, hogy hozzád bármikor jöhetünk, hogy te a kegyelmeddel kész vagy meghallgatni bennünket, és megmutatod újra és újra, hogy a bűnbánatra ugyanaz a válaszod, a kegyelem, amelyet már közöltél velünk. Szükségünk van a segítségedre, szükségünk van a bátorításodra, hogy nagyobb hittel lehessünk a tieid, kövessünk téged, keressük az akaratodat, és engedelmeskedjünk neked. Köszönjük mindazt, amit eddig értünk cselekedtél, atyánk, és köszönjük, hogy könyörgésekben jöhetünk eléd. Imádkozunk virágvasárnap a te népedért. Imádkozunk az egyházunkért, egyházainkért, imádkozunk mindazokért, akik a te nevedet segítségül hívják ebben a világban. Könyörgünk a betegekért, különösen is most Veres Gyöngyi testvérünkért, aki kórházba került, az ő felépüléséért és a gyógyulásáért, vigasztaló, bátorító szereteteddel légy mellette, atyánk. De imádkozunk minden emberért, minden betegért, gyülekezetünk minden tagjáért. Kérünk téged, hallgasd meg a könyörgésünket, amikor a gyászolókat hozzuk eléd, különösen is azt a gyászoló családot, aki az elmúlt héten búcsúzott el hozzátartozójától. De hadd könyörögjünk kárpátaljai magyar testvéreinkért, akik igen nehéz helyzetben vannak az utóbbi időben. Hadd imádkozzunk velük együtt ezen a vasárnapon, akik összegyűlnek, akár ott, akár máshol, a templomokban, és könyörögnek a békéért, és könyörögnek a te kegyelmedért. Hadd könyörögjünk mi is velük mindezért. És hadd imádkozzunk együtt, Urunk, a békéért, hogy cselekedd meg, hogy a háború véget érjen, és a te népednek újra, és minden embernek békessége lehessen. Így köszönjük meg a te gondoskodó szeretetedet, amivel mindannyiunk életét körülveszed. Köszönjük neked, hogy hálaadással élhetünk ebben a világban. És mennyei atyánk, ezen a vasárnapon imádkozunk a megválasztott képviselőkért, mindazokért, akik felelősséget kaptak arra, hogy országunknak a vezetői legyenek különböző helyzetekben. Imádkozunk a képviselőkért, a politikusokért, hogy legyen béke, és hogy tudjanak együtt dolgozni a mi érdekünkben és az ország előre haladásáért. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy minden gondunkkal és helyzetünkkel eléd jöhetünk. Kérünk téged, te légy a mi vigasztalónk, erősítünk és bátorítunk. Segíts, hogy együtt ünnepelhessük azt az ünnepet, ami a legnagyobb ünnep, a feltámadásnak az ünnepét. Te készíts erre, te gyűjts bennünket egybe, és bátorítsál, és adj erőt, hogy tudjunk bizonyságot tenni rólad. Így kérünk, hogy kísérj el életünk minden napján az Úr Jézus Krisztus érdeméért. Hallgass meg. Amen. Kedves testvérek, foglaljuk össze mindazt, ami a szívünkben van, kéréseket és hálaadást, együtt mondjuk el azt az imádságot, amit az Úr Jézustól tanultunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét tudva, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Megköszönjük az eddig kapott adományokat is, és egyben felhívom a testvérek figyelmét, hogy több úrvacsorai alkalom is lesz. Ilyenkor szoktunk a gyülekezet szokása szerint az úrvacsorai jegyekre is adományt adni, aki így készült, vagy a következő alkalmakon így készül. Hálásan köszönjük ezeket az adományokat. Ahogyan az imádságban is említettük, az elmúlt héten Ravatal mellett álltunk meg, április 8-án pénteken Mészáros Andrásné, Bóné Borbála, 95 éves korában elköltözött testvérünk szerettei számára hirdettük Isten vigasztalását és az ő kegyelmét. Most is imádkoztunk a családért, akik gyászolják lányáért, vejéért, unokáért, dédunokáért, szeretteiért. Isten vigasztalását kívánjuk a család számára. Szeretettel hirdetem az alkalmakat, először is azt, hogy egy kivételével minden más lesz a következő héten, mint szokott lenni, tehát a szokott alkalmak egy kivételével nem lesznek, de mik lesznek? Kedden és szerdán 18 órakor itt a templomban tartunk bűnbánati istentiszteletet. Én nem szeretném senkitől azt kérni, hogy mind a kettőn itt legyen, az lenne a legjobb, de legalább az egyik erre. Szeretettel várunk mindenkit ide az Isten tiszteletre. Készülünk együtt, megvizsgálva az életünket a ünnepre, készüljünk együtt. Ez a templomban lesz, közvetítjük is, de jó lenne, hogyha itt tudnánk lenni minél többen a templomban. És kedden lesz a bűnbánati alkalom után az énekkar, ez az egyetlen, ami a jövő héten a szokásos rendben meg lesz tartva, bár egy órás késéssel. Tehát kedden, szerdán 18 órakor bűnbánati, nagy csütörtökön este is lesz istentisztelet, de nem a templomban, hanem a gyülekezeti teremben. Újra szeretnénk előhozni ezt a régebbi hagyományt, hogy ott körbeüljük az asztalokat, és úgy hallgatjuk meg a tanítást az úrvacsoráról, és aztán utána együtt úrvacsorázunk az asztalokról, mindenki magának veszi el az úrvacsorai jegyeket, kicsit úgy, mintha leülnénk az Úr Jézus és a tanítványok asztalához. Reméljük, hogy a Szentlélek által az Úr Jézus is velünk lesz. Szeretettel várom a testvéreket erre a nagy csütörtöki úrvacsorára, erre az asztal közösségre. Nagypénteken, ami ünnepnap, most már hivatalosan is egy ideje, 10 órakor kezdődik az úrvacsorás istentisztelet, itt a templomban szeretettel várjuk a testvéreket. De nagypénteken van egy helyi hagyományunk is, most már hagyomány, elég sok éve gyakoroljuk, azt, hogy nem csak délelőtt jövünk 10 órára, hanem 18 órakor egy különleges istentiszteletet tartunk, az a neve, hogy Csillaghegyi passió. Az evangéliumi történetek alapján és a gyülekezeti énekekkel és a kórus szolgálatával végig kísérjük virágvasárnaptól húsvét reggelig a passió történetét, Jézusnak a szenvedés történetét, tanításait és a feltámadásával ér véget, bár akkor beszokott már sötétedni, de azért csak elénekeljük a felvirat áldott szép napunkat a végén. Ebben nem hangzik külön igehirdetés, de végig Isten igéje hangzik. Olvassuk mi a gyülekezet tagjai ezeket a szövegeket, amelyeket előre kiosztunk. Főgondnokunk, Veres Sándor szervezi ezeket a, ezt a programot. Kérem, hogy aki szívesen csatlakozna hozzá is, az keresse az Isten tisztelet végén, és iratkozzon föl. Szeretettel várunk mindenkit, nem csak olvasókat, másokat is erre az alkalomra, ide nagy csütörtökön, nagy pénteken este. A húsvét első és második napján 10 órakor tartunk ünnepi úrvacsorás istentiszteletet a templomban. Szeretettel hirdetem, hogy aki házi úrvacsorát szeretne kérni, betegség, egyéb gondok miatt nem tud részt venni az ünnepeken, nagy pénteken szeretnék eljutni mindenkihez. Az istentisztelet után kérem, hogy jelezzék a testvérek, akik igénylik a házi úrvacsora lehetőségét. Szeretettel hirdetem, hogy május 7-én lesz a gyülekezeti kirándulásunk, amire egyelőre feliratkozni lehet, majd később mondjuk az előleget. Kérem, hogy telefonszámmal iratkozzanak fel, ha bárkit keresni kellene. Ez a kirándulás két kastélynak a meglátogatását jelenti most. Az egyiknek el is felejt Bajna, megvan a neve, Bajna. A másik pedig Tata, az egyik egy klasszicista kastély, a másik az a tópartján van, de most belül is fel van újítva. Ezek a fő célpontjai, és még egy-két dolog, ami útba esik, meg ebéd és egyebek. Szeretettel várjuk a testvéreket, nem csak a kastély látogatásra, hanem a közös élményre, az együtt töltött napra is. Az istentiszteletünk végén a záró éneket énekeljük, és itt köszönöm meg a kórusnak a szolgálatát, nem csak ezt a mostanit, hanem a sok keddet is, amit itt együtt töltöttek, hogy ilyen szépen énekelhessenek nekünk, és dicsőíthessék az Urat. És most a záró ének, a nemzeti imádságunk előtt pedig az áldás következik. A záró énekünk is a igéhez kapcsolódik, a 468. dicséret, mind a 6 rövidke verse, zengd Jézus nevét, zengd világ, őt angyalok, áldjátok. Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.